Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szeferino H című műsorban, a stúdióban.
Dul Géza atya.
Bari József.
Pusztai Vanessa.
Hangmesteri szolgálatot ma Kardos András látja el, ezúton nagyon szépen köszönjük a segítségét. A mai alkalommal az első boldogávatott cigány ember ünnepére emlékezünk. Szeferino Jiménez Malla május 4-én avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa. Mária Rádióban a Szeferino Ház cigány kisebbségi műsorát hallgathatják, abba kapcsolódhatnak bele. Imént még nem vetettük fel a témát, erre most kerülne sor.
No, akkor talán mehetünk is tovább. Nem véletlenül volt a boldog Szeferinónak az életével kapcsolatos, vagy személyével, boldogávatásával kapcsolatos a kérdésünk, mert...
Igen, hát május 4-én a boldoggá avatásának az ünnepe volt. Szent II. János Pál pápa avatta a boldoggá május 4-én, és hát mivel nem olyan rég volt május 4-e, gondoltuk, hogy ezt az ajándékot hozzuk a hallgatóknak, hogy egy kicsit boldog Szeferino életével, az ő lelkiségével foglalkoznánk a mai délutánon. De hát, ha már ővele foglalkoznánk, akkor talán egy rövid életutat talán. Mikor született boldog Szeferino? Mikor halt vértanú halált?
Igen. Talán 1861-ben született Barbastro közelében egy vándor cigány csoport karaván keretében. Nagyon szegények voltak. És a nagy szegénységben, amikor jöttek haza a kosárfonás, tehát a kosarokat, amikor árusították, jöttek hazafelé, mindig azt nézték, hogy a kunyhóban, tehát a vándor szekérnek a kéményén
füstöle,
mert ha füstölt, akkor eredményes volt a nap, volt valami ennivaló, éppen az étel készült, és akkor örömmel tértek haza. Egyébként nagyon szegényen éltek, és az édesapja korán elhagyta a családot, gyakorlatilag apa nélkül nevelkedett, illetve hát ő lett aztán végül is a kis testvérének a nevelője, a család fő szerepét korán betöltötte, 18 éves korában nősült meg cigány szokás szerint, vándorlás közben. A vallási élete nem volt különösebb, tehát átlagos cigány családnak az életét élte, és tudni kell, hogy a körülbelül 50 éves kora körül, tehát már az 1900-as évek elején Barbastróban telepedett le, illetve Barbastró közelében a város felé orientálódott, és ott megismerkedett egy nagyon érdekes ez az ismerkedés, egy nagyon gyakorlatilag ma úgy mondanánk, hogy a Tudományos Akadémia tagja, egy nagyon magasan képzett ügyvéddel, akivel az írás tudatlan cigány ember, lókereskedő cigány ember nagyon jó kapcsolatba került. Mondhatni baráti kapcsolatba, magával vitte ez a Otto de Sanctos mindenhova, például Spanyolországot, amikor felajánlották a szüzanyának, akkor is
jelen volt ezen a
nagy ünnepségen. És lassan, valószínűleg őtőle kapta a szentségi életben való hitét. Elkezdett templomba járni, és rendezte a házasságát, 50 éves kora körül rendezte a házasságát az egyház szándéka szerint, és a rendszeres templomba járó lett, szentségi életet élt. Megtanult rózsafüzért imádkozni, zarándoklatokon vett részt. Egy kislánya, a családban egy maga, nem lehetett gyermekük, ezért a családban egy árván maradt kislányt, egyik rokonának a kislányát vette magához.
Pepitának
nevezték, így van. És hát ilyen módon élt, volt az életének egy egészen különleges fordulata. Barbastroban egy rettenetes fertőző betegség tört ki, és az emberek elhullottak, elestek az úton. Mivel egy nagyon fertőző betegség volt, ezért sokszor nem szívesen mentek oda a beteghez. Aki összeesett az úton, nem szívesen mentek oda, léptek oda. Ő éppen kilépett egy épületből, tán éppen a lányától, és látta, hogy összeesik ott valaki, az emberek átmentek a másik oldalra, ő pedig oda ment ehhez az összeesett emberhez, és hát megmosta az arcát, mert lehetett látni, hogy ez a betegség kapta el, vér jött a száján, és segített ezen az emberen, gyakorlatilag orvoshoz vitte, és megmentette az életét. Igen, de a gazdag volt ennek az embernek a testvére. Gyakorlatilag kiderült, hogy ez az ember a régi polgármester volt. És a testvére hálából, ugye vége lett a háborúnak, az első világháborúnak, az összvérek ára Franciaországban nagyon lement, ezt meghallották, és adott neki egy nagyobb összeget, hogy menjen át a Pireneusokon, ugye Észak-Spanyolországban vagyunk, menjen át a Pireneusokon, vásároljon összvéreket, és majd megadja, ha visszajön. Boldog Szeferino el is indult, megvásárolta az összvényeket, visszafelé az összvéreket, visszafelé az úton már el is adott belőlük sokat, és oda ment, hogy elég gyorsan eladta, és nagyon nagy hasznot szerzett rajta, és ment, hogy visszaadja a pénzt. És arra gondolt, hogy még a haszonnak a felét is odaadja annak, aki segített neki. És mondta a volt polgármesternek a testvére, hogy nem kell, a haszon az a tied, legyen a tied. Ebből a pénzből házat tudott vásárolni magának Barbastroban, lovakat vett, lókereskedő volt, és Barbastro központjában gyakorlatilag egy hát olyan polgári jólétben tudott élni.
Sokan emlegették, hogy sokszor látták Barbastro főterén sétálni a három Gimenezt, tehát Boldog Szeferinót, a Ferences iskola igazgatóját,
Piarista
igazgatóját, és a megyés püspököt együtt hárman így sétáltak a főtéren, és biztos valamilyen komoly dolgokról beszélgethettek, tehát hogy ez többször...
Tehát, hogy volt közös témája ennek cigány embernek az iskola igazgatóval és a püspökkel.
Igen, igen.
Ez jelentős. No, hát ennyit talán nagyon röviden az életéről, illetve a vértanúságáról még annyit elmondanék gyorsan, hogy kitört a polgárháború, rettenetes keresztényüldözés történt, gyakorlatilag kirámolták a templomokat, és a templom a kapu előtt fölgyújtották a szentek szobrait, tehát iszonyatos keresztényüldözés volt, papokat elfogtak, és akiről kiderült, hogy vallásos, az bebörtönözték, tehát egy ilyen kommunista jellegű üldözés történt. Itt is érdekes, az utcán történtek a nagy események. Igen. Boldog Szeferinóval, kilépett éppen, és látta, hogy egy papot akarnak letartóztatni. És akkor közbe lépett, oda ment, és mondta, hogy hát miért bántjátok, hát ti több fegyveres volt ott körülötte, ti többen vagytok, ő pedig egyedül van és fegyver nélkül. És hát elővették őt is, kikutatták a zsebeit, és rettenetes bűnjeleket találtak nála, egy rózsafüzért,
így van.
Ez mutatta, hogy hívő ember, és egy lókaparó kést, lókereskedő révén ez mindig volt nála.
A lovaknak a patáját igen, lehetett ezzel, kaparni.
Igen. És ezek voltak a rettenetes bűnjelek, börtönbe vetették, 2 hétig volt a börtönben, ez 36 nyarán történt, és június 9-ére virradóan azzal a pappal, tehát egy pappal összekötve hajnalban kivitték a temetőbe, és ott egy teherautóval kivitték, teherautóval leszállva egy árokba, egy sírba lőtték őket. Így végezte. A lánya még hallotta, hajnalban fölébredt a puska lövése, nem tudta, hogy az édesapját lőtték agyon, ment látogatni a börtönbe, és akkor tudta meg, hogy hajnalban az édesapjának a kivégző lövését hallotta.
Na, tehát ez Boldog Szeferino élettörténete így nagyon röviden. És
Bocsánat, egy mondatot kihagytam, egy nagyon fontos mondatot. Az utolsó mondata a szemtanúk szerint az volt, hogy éljen Krisztus király. Ez a bizonyíték arra, hogy a hite miatt...
Igen, a teherautó sofőrje, aki kivitte őket a temetőbe, mert a temetőbe lőtték, a temető árokjába lőtték főbe őket, ő állította és ő tanúsította ezt a fajta kijelentést, ő elsőként. De hát itt azért elég többen Magyarországon lehet azt mondani, nagyon sokan ismerik Boldog Szeferino életét, és nagyon akár a Szeferino ház, a mi rádió műsorunk is az ő nevét vette föl, sőt a evangelizációs központunknak is Boldog Szeferino a névadója.
A műsorunknak is.
A műsorunknak is így van. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy minden csapból már szinte Boldog Szeferino folyik, és hogy nem tudom, a vendégünk a vonalban van-e.
Talán vonalban van vendégünk.
Igen. Mészáros Ferenc, a Szegedi Roma Szakkollégium igazgatójával beszélgetnénk most.
Jó estét kívánok!
Szép jó estét!
Mindörökjelben szép jó estét kívánunk!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Érdekelne bennünket, hogy egy roma szakkollégiumban milyen szerepet játszik Boldog Szeferino személye?
Nagy évezettel hallgattam a élettörténetét. Nyilván voltak belőle ismerős epizódok. Nekünk a szakkollégiumban van egy nagy Szeferino képünk, a lépcsőházban, ahogy belépünk az épületbe, akkor a belépő ember, akkor ez a rögtön a kép előtt halad el. Ezt a képet még a Székely János püspök úrtól kaptuk, még esztergomi segédpüspöksége idején, és kitettük a kollégiumba, ott a kollégium közössége nevében, a közösségével együtt ott a szakkollégiumi lelkész megáldotta ezt a képet, és egyszer egy évben szoktuk onnan levenni. Minden évben most nem régen volt, kb. Egy hónappal ezelőtt a hatodik alkalommal rendeztük meg a Roma-Magyar Imaestet, és ez mindig a Székesegyházban, a Szegedi Dómban szokott történni minden évben. A Nemzetközi Roma Naphoz közeli időpontban szoktuk ezt tartani, és akkor átvisszük a Szeferinót, és akkor ott a Dómban a hívek közösségével szoktuk kérni a Szeferinónak közbenjárását, hogy hát segítse a cigány-nem cigány párbeszédet, meg a mi közös életünket.
Az érdekelne, hogy a roma szakkollégisták hogyan viszonyulnak az ő személyéhez? Mennyire érzik közel magukhoz Szeferino személyét?
Ezt így direktben még soha nem kérdeztük tőlük, legalábbis én magam nem tudom, hogy ők hogy nyilatkozzanak ebben az ügyben. Mindenesetre azt látom, hogy fontos nekik, azért is, mert nyilván itt most nekünk van egy közeli élményünk a Brenner János boldogávatása kapcsán. Ugye minden nemzetnek nagyon fontos, hogyha valaki a sajátjai közül példaként állhat a közösség elé. És a cigánycsárnak Szeferino ilyen személy, aki példaként az ő élete tanúságával áll előttünk, és hát közvetíti a krisztusi tanítást. Igen. Én azt mondom, hogy fontos, hogy a fiatalok elé ilyen példaképeket állítsunk, és fontos, hogy odairányítjuk a figyelmüket azokra az értékekre, amelyeket Szeferino is képviselt, és fontos, hogy azt is üzenjük, és mutassuk meg a fiataloknak is, hogy van ő nekik pártfogójuk, van közbenjárójuk, ugye a gondviselés a Jóisten irányába is.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Kérem szépen!
Viszont hallásra! Minden jót kívánunk!
Mennénk tovább. Talán nekem az jutott eszembe, hogy Vanessa, te vagy közöttünk a legfiatalabb, legkorábban fiatal vagy. Neked, te mikor találkoztál Boldog Szeferino személyével?
Hát, ez egy jó kérdés. Talán, hát nem azt mondom, hogy találkoztam, de talán véltem felfedezni hasonlóságot.
Igen.
Hát Szeferino életében számomra az volt példaértékű, amikor a beteget felsegítette. Ugye az önzetlensége és az embersége mutatja meg azt, hogy mennyire nem számít az, hogy kik vagyunk, vagy miből vagyunk, vagy hogy mik vagyunk, mert nem számít sem a bőrünk színe, sem hogy honnan származunk, sem hogy hány évesek vagyunk, vagy hogy mit tanulunk, vagy esetleg, hogy mennyi pénzünk van, hanem itt minden ember egyenlő, és ezt Szeferino nagyon-nagyon jól megmutatta. Én talán ugyanígy tudok Szeferinónak köszönhetően a tovább többi embertársaimhoz is viszonyulni. Hogyha látok valakit, aki esetleg kevesebbet tud, vagy elesettebb, vagy nehézségei vannak, amit tudom, hogy én ez ellen esetleg tudok tenni, akkor én mindenféleképp azon vagyok, vagy esetleg az az első célom, hogy neki segítsek, és ez Szeferin, ebben biztos vagyok benne, hogy Szeferino segített, mert ilyet még nem nagyon hallottam, főleg, hogy egy cigány a nem cigánynak, tehát számomra példaértékű.
Azért kérdezem így, hogy mikor találkoztál először, mert hallottál, a nevét hallottad, hiszen a Boldog Szeferino családi napközi hálózatban jártál, de a személy, az életét mikor ismerted meg, mint személyt hogyan ismerted meg?
Hát az életét akkor, amikor a napközibe kerültem, még általános iskolába, hogy ott tanultunk róla, megismerhettük. De nyilván akkor még kisiskolás létemre, 13-12 éves létemre még nem nagy fogalmam volt erről, hogy mégis ezek milyen értékek, vagy esetleg az értékeknek a súlyát még nem éreztem az idővel, ahogy már a fellépéseken, a bibliai jelenetek előadásában, vagy esetleg már amikor ifibe léptem, és akkor már 15-16 évesen már komolyabb dolgokról tudtunk beszélgetni, akkor úgy egyre jobban tárult ki előttem a világ Szeferinóval kapcsolatban is. Így általános iskolában még nem annyira, de már most azért, hál' Istennek, már mindent úgy nagyjából.
Emlékszel egy olyan epizódra, amikor először érezted, hogy fontos személy számodra a Boldog Szeferino? Nem a te életedben, vagy hanem az ő életében.
Az ő életében, hát amit említettem, vagy ja, ezen kívül. Hát nem tudom, ezen kívül.
De ez volt az első az akkor, első, mert az én igen. Az elsőre akartam most rákérdezni.
Ez volt az első. Ez számomra tényleg nagyon példaérték, hogy igen. A másikat felsegíteni, megsegíteni, igazából ennyi.
Na, köszönjük. No. már is vonalban van valaki, aki, hogy is mondjam,
kapcsolatban áll Szeferinóval, lehet így is mondani.
Aki 1997 óta hallott először, vagy 97 környékén igen, hallott igen. először.
Úgyhogy nagy-nagy szeretettel köszöntjük Anikót, mégpedig Komlóról, ha minden igaz, itt vagy velünk, úgyhogy köszöntünk a műsorban.
Igen, itt vagyok. Dicsértessék a Jézust.
Mindörökké, amen.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Mária Rádió dolgozóit, mindenkit, aki hallgatja.
Köszönjük ezen. Szépen.
Hát,
a Komlói Karitásznak a vezetőjeként te először hallottál, a boldoggávatás alkalmával, ha jól tudom. Boldog Szeferinóról.
Igen, igen. És most benne egy olyan érdekes érzés van, mert most úgy terült előttem a ami munkánk, a Karitász munkánk, az óvodánk munkája, a Szeferinóról elnevezett óvodánknak a munkája, hogy így még soha nem csodálkoztam én magam rám, mint hogy most így átgondolgattam már egy ideje, és meglepetések vannak a szívemben, mert most jöttem valami olyanra rá, hogy ő segített bennünket 17 éven keresztül.
Bocsánat, a hallgatók talán nem tudják, hogy az óvodátoknak, a óvodátok Boldog Szeferinóról van elnevezve.
Igen. Egy icipicit mennék előrébb, nem tudom mennyi időm van nekem, hány percem van, de próbálom...
Majd szólunk, ha elfogy. Csak bátran mondjad.
Próbálom mondani, mert hogy akkora van a szívemben, egy akkora öröm, meg akkora rácsodálkozás a magam részéről is, hogy most nem is tudom, hogy hogyan is öleljem be egy csokorba nektek. A hallgatóknak és nektek. Hát arról van szó, hogy 1988-ban indult a Karitász a cigányok között, de magyarokkal úgy, hogy középiskolás gyerekekkel, 18 évesek segítettek, akkor azok jöttek velem, és hitoktattunk, és rá majdnem tíz évre lett a boldoggá avatás, de ott született meg a gondolat, már a boldogávatás előtt, hogy a kicsiknél kellene kezdeni, kellene egy óvodát létrehozni. Aztán 2000-ben meglett az óvoda Szeferinóról, de hogy közben mi minden történt, például a boldogávatásról szeretném azt elmondani egy példát, hogy innen 10 indultak Komlóról, 10 cigány, férfi és nő, és velük utazott volna egy 14 éves fiú, cigány fiú. Nagyon szerettem, hittanosom volt a Simon Zsolti, és ő indult volna, és közben a tarzícia testvére, a szociális testvérektől ő vitte a csoportot, telefonált nekem, hogy de általános iskolás nem mehet. Pedig örültünk, az itteni plébános már készítette föl őket, Rómáról, mindenről beszélt nekik, Szeferinóról, és akkor hát nem mehet. Én nem mentem volna Rómába, egy munkatársamat engedtem, nagyon sok munkám volt, de ez a munkatárs ment volna, önkormányzatban is dolgozott ő akkor, és akkor mondtuk, hogy hát akkor elmegy az én lányom, aki kiárt segíteni, akkor lehetett olyan, hát nem tudom, 20 éves, 23, és elmegy, és akkor ő gitározik, akkor mindjárt kézben is tartja.
És te is ott voltál a boldogávatáson? Bocsánat.
Én nem mentem el a boldogávatásra, hanem az Anikó ment volna akkor, és hitte volna a lelkiséget velük. Igen ám, csak hogy megjött közben mégiscsak a telefon, hogy mégis engedik a Simon Zsoltit. Erre Anikó azt mondta, anya, én akkor nem megyek, ez a fiú ki tudja, hogy eljut-e még Rómába, nagyon szerette is a cigány telepen a családokat, akkor hadd menjen ő, és ezt így döntöttük el. Igen ám, de azért nem csak mi döntöttük, mert erre a Jóisten nagyon készített föl mindenkit erre a találkozóra, és akkor itt indította az apát plébános úr a csoportot, Komlón, a templomba, nagy ünnepléssel kikísérte bennünket a buszhoz, a vonathoz, Pécsre, mindenhova onnan indulás volt, de előtte az Anikó, mielőtt itt a templomba indult ez az elbúcsúztatás, azt mondta, anya, hazaszaladok, beleteszem a zsebembe az útlevelemet. Hát mondom, szaladj, de semmi át csomagolva nem volt, csak a zsebébe vetette az útlevelet. És akkor visszaérkezett, és utaztunk mi is Pestre a csoporttal, természetesen elkísértük őket, a József Párusi plébániáról indult a csoport. Ott meg a Vajzát atya, ahogy fogadta őket, ahogy ami örömben volt ott mindenki, hát azt elmondani nem lehet, és ott már nagyon sokan voltak, ugye egy hatalmas busszal indultak ki, és a Tarzi néni az szállította utána fel őket a busszal, segítette, és...
Hányan voltak a boldoggá avatáson Rómában?
Hát ahogy ezzel a busszal hányan, azt nem tudom...
Józsi, te tudsz segíteni, te ott voltál.
Valaki tudja mondani talán.
Én úgy hiszem, hogy 8000-en voltak jelen.
Igen, nagyon nagy, igen, a képekről tudom, mert rengeteg kép készült.
Igen, az ország, tehát több országból cigányok. Én úgy, ha jól emlékszem, 8000-en voltak jelen.
Igen.
Anikó, és miért választottátok ti az óvoda neveként?
Mondom még aztán nektek, mert akkor az történt, hogy fölkísértük Józsefvárosba, indult volna a busz, egyszer csak az önkormányzati Irénke, akit én magam helyett küldtem, dörömbölt az ablakon, hogy is integet Anikónak, azt mondja, anya, mit szeretne? Hát nem tudom. Kinyílt az ajtó, Tarzi néni meg mondja a szociális testvérek nővére, hogy Anikó, gyere! Hát
én, ezt a lányodnak mondtam.
Igen, igen. És akkor mondtam neki, hogy mondja nekem, hogy anya, mit csinál? Hát mondtam, hívnak, hogy te menjél Rómába.
Elment?
Te átadtad a Simon Zsoltinak a helyedet, de te úgy látszik, most mégiscsak elvisznek téged
ott
valamiért.
Ott voltál.
De jó Isten, ezt a jóságát, hogy azt a cigány kisfiút, azt mondta, az inkább menjen ő. Hát erre mégiscsak útlevél volt nálam, fején nem jut, mindent úgy kellett ott kint vásárolni, de az Anikót vitték magukkal.
Az érdekelne, hogy igen? Milyen volt ezeknek az embereknek a boldog szerfet, tehát hogy egy cigány igen? Embert oltárra emeltek Rómában, a Szent igen? Péter Bazilikában. Milyen hatással volt ez a ti embereitekre?
Nagyon nagy örömben voltak, a mai napig is úgy emlékeznek rá, hogy akármelyik családhoz megyek ki a Kazinci utcába, fönn a harmadik emeleten például a Dagi, ha gyereke van, ki vannak téve még mindig a képek, és imádkoznak, és akkor mondom neki, hogy gondoltok ide, hát tiszta örömben vannak. Ezt neki nem lehet elmondani, nekik ez mekkora öröm volt. Nagyon nagy öröm volt, annál is inkább, hogy minden új volt neki. Budapesten a villamos is, meg minden.
Igen, igen.
De hát aztán bejutni Rómába kerülni, és ott meg Cesarinóról, amit
hallottak. Az életét ti tudtátok akkor ismertetni, mert nyilván idegen nyelven, 97-ben.
Igen, de nem olyan sokat. Ott hallottak többet róla, ők vitték a magyar zászlót, képek vannak.
Nyilván volt, aki fordított.
És volt, aki fordított, igen, igen, úgyhogy az nagyon szép volt. És ezért az óvodánknak adtuk a Boldog Ceferino katolikus óvoda nevet, mert már akkor akartunk óvodát létrehozni, sikerült a renovámisszal létrehozni az óvodát. Az is egy történet, de ez hosszú, azt nem tudom most elmondani.
És az óvod, bocsánat,
2000-ben, két év múlva, 2000-ben megalapítottuk az óvodát, kiüresítették itt az önkormányzat egy épületet, és ebben működik ma is az óvoda, 40 gyerekkel, nagyon nehezen, és gyerekek, amit most mondok, igen.
A gyerekek is megismerik Boldog Ceferinónak az életét az óvodában? Nyilván,
hát, valamennyire.
Hát nyilván óvodás gyerekek.
Tudják, az ott van az óvodában elég nagy kép, amit a Székely János püspök úrtól kaptunk. Ők tudják, hogy ő ki. De hát ők még mondjuk kicsik, nem tudom, hogy mennyi, de most ezt erről nekem, az óvonéniknek kéne róla beszélni talán jobban.
Igen.
Inkább még azt mondanám el, hogy 17 év óta működik az óvoda, és még sose gondoltam én erre, és ebben most teljesen biztos vagyok, hogy a Ceferino támogatásával. Mert én mindig Szent Józsefhez imádkoztam, hogy ő legyen a pénztáros, ugyanis nem kapjuk a kiegészítő normatívát azért, mert alapítványi óvodák vagyunk, és 4-5 millió forint mindig kell. És hogy honnan kuncsorogjuk, hol a miniszter úr ad 1-2 milliót, hol a külföldiektől próbálkozunk, de nem egyszerű, mert hónapok, sok havi számla nincs kifizetve, 10 havi, és mindig van olyan ügyintéző, aki segít, és én gondolom, hogy ez a Ceferino tenyerén hordja ezt az óvodát.
Egészen biztos.
Ez már nem lenne.
Köszönjük Anik, szépen, Anikó.
Nagyon köszönjük, az időnk kezd lejárni, de nagyon köszönjük, és kívánjuk, hogy Boldog Ceferino támogasson benneteket továbbra is, mert nagyon nagy szükségetek van rá, biztos.
Igen.
Isten áldjon benneteket.
Isten áldja a nézőket, mindenki, a hallgatókat és mindenkit.
Köszönjük szépen.
Mindenki
amen, szervusz.
Józsi, te ott voltál az ünnepségen.
Igen, ott voltam.
1997-ben.
Igen.
Mi
igen.
volt neked a benyomásod akkor? Mit jelentett számodra?
Hát a benyomásom, tehát az első az, hogy rengeteg sok cigányt, amit úgy megmozgatott. A másik meg ez egy... Akkora ajándéknak tekintettem a jó Istentől, hogy egy ilyen fajta, számomra egy ilyen történelmi pillanat volt, hogy elsőként oltára emelnek egy cigány embert. Ez
hány éves voltál akkor?
23.
Vigyázz, hogy kiszámolhatjuk. És egy 23 éves fiatalembernek mit jelentett ez akkor?
Nekem rögtön egy ilyen, hogy mondjam, egy lendületet, egy büszkeséget, hogy...
Tehát fölfogtad az egésznek a jelentőségét, igen. Hogy itt nem csak egy vallásos, általános vallásos szép esemény van, hanem hogy mit jelent ez a cigányság
számára. Hát meg lehet szabni valamihez az életemet, tehát hogy a kereszténységemet, a hitemet.
Az életét megismerted?
Abban a pillanatban, tehát hogy mi olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy rengeteg sok tolmács volt velünk, aki folyamatosan fordított nekünk, és fantasztikus élettörténeteket meséltek Boldog Szeferinóról. Tehát, hogy amikor hazajöttünk a Boldog Avatásról, akkor csak a lendület volt.
Melyik epizód fogott meg téged először Boldog Szeferinó életében?
Rengeteg sok ilyenfajta epizódot mondhatnék az életéből, de én inkább a hétköznapoknak a megélése az, ami mindig előttem van. Hogy így a fejemben van mindig, hogy ő soha nem ébredt fel úgy reggel, hogy ne talántán elfelejtett volna imádkozni. Abba biztos vagyok. És soha nem feküdt le úgy, hogy a rengeteg sok ajándékot, a rengeteg sok kegyelmet meg tudja köszönni a Jóistennek.
Hát azt tudjuk, hogy felesége halála után a feleségének a hajtincsét kitette a képével együtt, és egy rózsafüzért elmondott esténként a feleségének a képe előtt érte is imádkozni, vagy a közbenjárását kérve, aki már a mennyországban van, és vele nyilván szoros közösségben élt, igen.
És a másik meg még, hogy közben a technikusunk jelez, hogy hamarosan lejár az időnk, de hogy ezt még elmondom, hogy a mindennapoknak a megélésében viszont sohasem látott különbséget vagy akadályt. Tehát valahol olyan módon Krisztus szemével élte a mindennapokat, hogy nekem ez a legnagyobb ajándék, amit én az ő életéből megtanulhattam.
Miből érezted, de talán még van arra idő, hogy elmond.
Akár, hogy a polgármester volt polgármestert megsegítette, aha. Vagy hogy a többi cigányoknak, vagy bárkinek, aki oda ment, azt mondta, hogy menj be az istállóba, vedd ki, válasz ki egy lovat, vidd el, és majd, hogyha lesz pénzed, visszaadod. Tehát, hogy egy olyan krisztusi tekintettel élte az életét, vagy nézte helyzetet, hogy nekem ez ami viszi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Józsi, nagyon köszönjük, hogy egy ilyen szemtanúként tudsz beszámolni erről az eseményről. Június 9-én halt meg, mégsem akkor van az egyházi ünnepe, hanem május 4-én a boldogávatás napján. Tudnék, június 9-e Szent Edith Steinnek az ünnepe, és hogy ne ütközzön a kettő, ezért erre a napra tették át.
Hát további szép estét kívánunk a kedves hallgatóknak, köszönjük, hogy itt voltak velünk a stúdióban.
Dul Géza atya.
Bari József.
Pusztai Vanessa.
És technikusunknak viszont Kardos Andrásnak köszönjük újból a segítséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ceferino Ház. A Mária Rádió cigány kisebbségi műsora.